Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A színház világáról, illetve arról a pluszról beszélgetünk ma, amit ez adhat nekünk, ami akár a legönfelettebb, vagy akár a legnehezebb pillanatokban is számít, segít, tölt, kinek mit ad. Mai vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Radnóti Színház igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást.
Kevés színésznőből lesz színház igazgató. Szerintem kezdjük ezzel, mert ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően egyébként nem is jellemző, hogy női vezetője legyen a legtöbb színháznak. Mi volt az a plusz, ami szerinted benned ott volt a többi színésznőhöz képest akár, ami miatt te azt mondtad, hogy te nyilván a Radnóti kedvéért, mert én olvastam rólad, hogy nem az mozgatott, hogy színház igazgató legyél, hanem hogy a Radnótit emeld, a Radnótit vidd tovább.
Szerintem kell, hogy valakiben legyen az az ambíció, hogy egy közösségért felelősséget vállaljon, tehát most akárhol is van, akármilyen területen, és ez a felelősségvállalás, ez a kíváncsiság, ez a részemről a Radnótinak szólt, meg azért annak is egy picit mellette, hogy nyilván kíváncsi voltam arra, hogy lehet, és mindig is érdekelt, vagy színészként is mindig így viszonyultam az éppen aktuális témákhoz és a saját direktoromhoz, hogy ne csak a saját szemszögemből nézzek valamit, hanem társulati szemszögből is, illetve próbáljam megérteni az ő szempontjait, és hogy a nagy egészet lássam.
Viszont ez egy teljesen más embert kíván. Más szerepben kell lenni, és fontos itt a szerep szó, amikor a színpadon állsz, és egy darabban játszol, amit megtartottál, más szerep, amikor az igazgatói pozícióban vagy, hogy fér össze, vagy hogy fésülöd össze.
Hát többnyire jól összefért, természetesen nekem is bele kellett ebbe rázódni, és nekem is újra kellett mindent pozícionálni magamban, illetve hát tudtam azt, hogy azért ez, akárhogy is ebben én támogatva voltam, és szeretve voltam a társulat részéről is, mindenképpen abban a pillanatban mindenkinek szintén ugyanezt meg kell tennie a saját helyzetében, illetve hogy amikor vannak olyan helyzetek, ami adott esetben egy kihívást jelent, vagy konfliktus jelent, akkor abban újra és újra meg kell tennie ezt, illetve nekem úgy kell kialakítani, hogy ezt ne kelljen újra és újra megtenni, hanem hogy ez a maga természetességében tudjon működni azzal együtt, hogy ez egy nagyon unikális dolog szerintem, még talán a magyar, egész magyar színházi világban, hogy egy színésznő az igazgató, tehát én nem rendezem a társulatot, ilyen értelemben nincs meg az a köztes, hierarchikus pont, ami segíteni azt, hogy egyébként engem, mint vezető elfogadjanak, illetve, hogy köztük vagyok, mint színész. Szoktam mondani, hogy a színház az egyik legdemokratikusabb hely, olyan, mint egy játszótér, tehát ott egymás pajtásai vagyunk, együtt játszunk, mindenkinek természetesen az adott szabályokon belül szabadsága van, és bizalma a másik iránt. Nyilván, hogy egy munkaadói viszony, az azért feltételez távolságtartást, és ezt nap mint nap meg kell ugrani.
Volt olyan, hogy egy-egy próbán akár felmerült a kollégák részéről, hogy ezt milyen minőségben mondod, amit éppen mondasz?
Hát persze, ez mindig fölmerül, vagy hát nem mindig merül föl, de ugye az elején ez ilyen játékosan is, meg félig játékosan is, azért voltak ebből ugratások, tehát ezt kell tudni kezelni, tehát azért ebben nagyon sok humorforrás is van nyilvánvalóan, illetve hát tényleg oda kell figyelni, hogy amikor én ténylegesen próbálok, akkor próbáljam meg arra leszűkíteni a látásomat, az érzékelésemet, és nem foglalkozzak azzal, hogy most éppen a díszletben mi nem stimmel, vagy egyébként az összínházi dolog hogy működik, mert azért a színészek abban nem foglalkoznak, hanem mindenki azért nagyon koncentrál a saját maga dolgaira, és amikor azt látják, hogy az én tekintetem másfele kalandozik, vagy az én ilyen csápjaim másfele nyúlnak, akkor ők otthagyva érzik magukat, mint játszótárs, és az nem jó. Meg akkor azt feltételezik, hogy én nem vagyok ott teljes mértékben. És ez nekem is nagyon rossz. Hát igen, de ez saját magamra is visszaüt természetesen az adott helyzetben. Tehát ezeket megpróbálom így lezsilipelni, mert az még nem jelenti azt, hogy az embernek nincsen füle a hallásra és szeme a látásra adott esetben. Tehát, hogy azt ott hogy tudod úgy behúnyni, de mégiscsak ezt akkor egy másik platformra kell vinni. Tehát aztán azt vissza kell vinni az irodába. Van, amikor persze nem lehet, mert ott ad hoc nem normális, hogyha eltartasz magadtól egy problémát. Ez így érthető, ugye, igen, hogy azért ez egy nem olyan egyszerű, és mondom, ezért egyszerűbb, hogyha mondjuk valaki rendező, és annak az adott előadásnak vagy próbafolyamatnak is a kis igazgatója, és mellette még igazgató, de hát máshol is van, tehát a kollégáim is rendeznek is, meg játszanak is. Magyarországon azért ez egy, még ez a hagyomány, hogy művészigazgatói vannak, tehát a legtöbb társulatnak művészigazgatója van, lehetne másképp is, vagy lehetne az angol szász modell szerint, hogy van művészeti igazgató, és van egy menedzserigazgató. Nálunk ebben a jogi helyzetben én vagyok az igazgató.
És most már a második ciklusodat töltött, úgyhogy ha visszatekintünk, akkor beigazolódott minden fél részéről, hogy ez egy jó döntés volt. Viszont, hogy egy picit még inkább visszatérünk az időben, akkor gondolom azért nem színházigazgatónak készültél, amikor a pályaválasztásról volt szó. Mikor fogott meg, mikor szeretted meg a színházat, és mi volt az a vágy, ami akkor benned volt, hogy színésznő legyél mindenáron?
Hát 4,5 évesen állítólag, amikor a családom szerint először mondtam, hogy én színésznő szeretnék lenni, hát biztos, hogy nem volt a fejemben ez, hogy egyébként a színház az egy intézmény, aminek van egy vezetője. Tehát nem tudom, fogalmam nincs, hiszen akkor én még nem jártam színházba.
Nem talán színész családból származtál.
Nem, tehát nem volt ilyen típusú tapasztalatom, úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy mitől, de igazából ilyen kicsi koromig vissza tudok emlékezni. Óvodáskorból pedig már nagyon határozott élményeim vannak azzal kapcsolatban, hogy jó szerepelni, hogy a szerepjátékok azok nekem mennyire sokat adnak.
És később az, hogy jó a színpadon lenni. Mit jelent a színpad neked most?
Hát valamiféle energia átadási helyet, meg azt, hogy én ott tudok a legjobbat adni magamból.
Kapni is, és adni is,
igen. Szóval, hogy nekem nagyon fontos, ami onnan visszajön, a szerepeken keresztül tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, mindenben megnyilvánulható. Főleg, ha van olyan szerep, amiben véleményt tudok formálni, amiben az igazamat tudom kimondani, ami magamra nézve terápikus, önfelett tudok lenni. Ez a színpad, tehát igazából nem azért fontos nekem, meg a színészet sem azért, hogy magamat megmutassam, vagy valamiféle csillogó szerepkörben legyek, hogy felnézzenek rám, hogy egy különleges helyzetben legyek, hanem sokkal inkább ez a fontos, ez a fajta megnyilvánulás és az egymás felé való. Ez a kommunikációs csatorna. Hát meg egész egyszerűen szeretem. Szóval valaki a számokat szereti, van, aki tanítani szeret, de egyfajta tanítás is egyébként. Tehát azt is érzem, hogy hát nyilván ezt az ember azért így az idők folyamán érzi meg, hogy tud vele hatást gyakorolni, és olyan jó, hogy én ezt szeretem csinálni, szóval, hogy nem tudom, hogy ezen kívül szeretnék-e bármi mást hosszú távon jobban, bár nagyon sok mindenbe folytam bele, meg nagyon sok mindent csinálok.
De ez gyakorlatilag egy ilyen puzzle, ami összeállt, nem? Amitől kerek, amitől egész.
Igen, nekem ezzel kerek a világ, és ebben én boldog vagyok. És azt gondolom, az olyan jó, hogyha az ember azt csinálja, amiben boldog, ha mindenki azt dolgozná, ha mindenkinek olyan munkája lenne, amiben valamilyen kiteljesedést érez, akkor szerintem sokkal jobb lenne a világ, mert csupa mosolygó ember lenne. És ez akkor is így van természetesen, hogyha küzdök valamivel. De tudom, hogy ezen belül küzdök. Tehát a keret az jó, az út az jó, az irány az jó. Csak hát az akkor egy megoldandó helyzet. De nem arról van szó, hogy ez biztos, hogy jó-e nekem.
Egyébként van olyan dolog, amit otthonról hoztál, a szüleidtől akár, ami segít a mindennapokban is? Egyfajta értékrendszer, hogy hogyan élj a világban?
Én nagyon-nagyon sokat kaptam a szüleimtől. Tulajdonképpen ilyen nagyon büszkeséggel is töltel, de nem, az nem elég, hogy az ember büszke a szüleire, vagy hogy visszagondol arra, hogy milyen jó volt gyereknek lenni, vagy milyen jó élményei voltak, meg hogy szeretetben nőtt föl, hanem tulajdonképpen mindig iránytű. Tehát, hogy azért az nagyon fontos, hogy megkérdezhetem magamtól, hogy most ehhez mit szólna az anyu, vagy az apu, vagy a nagyszüleim. Nagyon jó az is, hogy én azt érzem, hogy ők jól voltak együtt, független attól nyilván, hogy rengeteg konfliktus volt, és sok mindenki szerint az anyukám egy nagyon domina volt, és domináns volt, de ők mégis azt láttam, hogy jól működnek együtt, illetve igen, hát az az értékrend, amit továbbadtak, nem továbbadtak, hanem amiben nevelkedtem, amit láttam tőlük. az mindig megállja a helyét, és úgy gondolom, hogy attól nem is szabad eltérni, mert az már csak magyarázkodás, vagy az már van, aminek a... Tehát az nagyon pontos, és az nem egy nagy ördöglakat, megmondom őszintén, ez az értékrend.
Onnan kezdtük, hogy színház, hogy színpad, hogy igazgatói szerepkör, de van emellett még egy nagyon fontos szerepkör az életedben, most már 22 éve. Ez pedig az anyai szerepkör, ami azt gondolom, hogy legalább olyan nehéz néha, és legalább olyan rögös, mint a szakmai út. Hogyan tudtad, vagy hogyan tudod ezt a kettőt együtt jól működtetni? Most így visszatekintve.
Hát nehezen. Én szerintem mindenki, aki dolgozik, akinek hivatása van, akinek fontos az, tehát hogy azért nem tudja teljesen alárendelni magát, a hivatását, és mindazt a napi csinálnivalót, ami azzal jár annak, hogy ő egyébként anya. De ez azért sokszor szerintem olyan dolog, hogy nem biztos, hogy annak a gyereknek az jó lenne, hogyha egész nap
csak anya
lennék. Igen, az biztos, hogy vannak időszakok, amikor nagyon fontos, de valahogy azt érzem, hogy az én lányomnak is mindig fontos volt az, hogy azt érezte, hogy én egy fontos dolgot csinálok, ami nekem örömet okoz. És ez azért érdekes. Igen, de ez az ő szempontjából nem így jelenik meg, hogy példa, vagy nem példa.
Hanem, hogy természetes.
Hanem, hogy azért természetes, mert emberek vagyunk, és egy embernek muszáj, hogy legyen olyan célja is az életében, amivel ő önmaga van. Tehát nagyon fontos az, hogy anya vagy, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindent fölülír. Tehát, hogy amikor arról van szó, akkor mindent fölülír. De azt jó megmutatni egy gyereknek, hiszen neki is kell, hogy legyenek céljai. Ő is akkor fog tudni önállóan állni a lábán, hogyha megtalálja a hivatását, a boldogságát, az önállóságát, amiben nagyon jó esetben majd képes lesz magát eltartani, családot tud alapítani, és ahhoz ez hozzátartozik. Tehát valahogy azért például az anyuéktól is ezt láttam, hogy nem volt az, hogy a gyereknek mindig hallgassa neve, hanem bevonóak voltak, de azt nagyon határozottan tudtam, hogy mi az, amikor nekik azt meg kell tenni, és azt meg kell csinálni. És valahogy azt gondolom, hogy ugye nagyon változik ebben a világ, és nagyon gyerek központú sok család, és a nevelési módszer, erről nagyon sok vita van, és én egyáltalán ugye nagyon nem vagyok híve sem a poroszos oktatásnak, sem a poroszos nevelésnek, de egy gyereknek nagyon fontos, hogy kereteket lásson maga körül, és például ez is egy keret, hogy van apának is feladata, anyának is feladata, ezt összerakjuk, és neked is, mert igen, és neked is megvan a feladatod. A mi esetünkben, a mi szakmánkban ugye azért nehéz ez, mert este élünk, tehát nagyon sok
igen,
minden.
Férjed is.
Igen, este van, tehát azért volt olyan, amikor lányom azt mondta, hogy anya, te miért nem lettél ez, vagy az, és miért kell neked színésznőnek lenni. És azért azok nagyon sokszor hiányoztak az esték természetesen, amikor van egy felfokozottabb időszak. Azért a premierek azok ilyen projektek, akárhogy is kis mini projektek, és akkor abban egyszerűen így fel kell olvadni. De egyébként színésznőként én abszolút nem cipeltem haza ilyen mértékben. Az igazgató.
Le tudtad rakni?
Le tudom rakni, mert az akkor persze tovább él bennem, vagy dolgozik, de így otthon ez nem így működik, és nem akkor ül forgott a világ, hogy én éppen milyen szerepet próbáljuk. Volt olyan, ami mondjuk fizikailag annyira megterhelt, hogy kellett rápihenni, vagy szóval, és akkor segített a család, vagy ez működött. Az igazgatás az egy másik dolog.
Azt nem lehet lerakni?
Hát én nem nagyon tudom. Nem nagyon tudom, úgyhogy ebben azért van adósságom, és van miért néha bocsánatot kérni a családtól, mert tehát volt olyan, nem is olyan régen, amikor a férjem azt mondta, hogy addig ne gyere haza, amíg még el kell intézned 3 vagy 4 vagy 5 telefont. Akkor ezt csináld meg bentről. Mert hogy az olyan rossz volt, hogy megérkeztem, és mégsem érkeztem meg. Tehát az is egy másik helyzet, hogy még olvasnom kell, vagy nem. Tehát a kell szó most, ez egy ilyen rossz kifejezés, de mégis így van. Meg hát ugye miután a színház egy este működő dolog, tehát még akkor is jönnek e-mailek, hogy azt hogyan bírt ki, hogy ne válaszolj, vagy tényleg megnézd, mert muszáj rálátnod. Hát nyilván ezek más cégeknél is problémák, de azt gondolom, hogy azért jobban le lehet tenni munkaidőben, mint amit most én csinálok. És hát főleg most, mert bármennyire is érdekes, miközben sokszor ilyen félüzemen tudunk működni, közben meg eszméletlen sok minden plusz van, ami meg ráadásul azért nehéz, mert csak a válságot kezeled, csak a szélmalomharc van az újratervezés. Úgyhogy ez most, meg hát ugye főleg amikor online voltunk, tehát akkor az összezártság, az még inkább nehéz volt, de hát nyilván ez igen, mindenkinek. Tehát ez
nehéz
nem...
időszakot így van, kaptál a második mindenki. Ciklusod legelején.
Hát én folyamatosan ugye... nehezet kaptam már mindjárt a igen, színpadunk elvesztésén, vagy egy harmadának az elvesztésével, szóval a külső helyszíneket. Szóval ez nekem nem volt egyszerű, ez a két mandátumnyira kapott.
Igen, pont egy nehéz helyzetben vállaltad ezt a szerepkört, mert hogyha egy visszagondolok, akkor volt színházi MeToo botrány, volt a Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításának, ugye, ami egyáltalán a szakmátokat befolyásolta, és amikor letelt az 5 éved, és jött a plusz, az újrázás, akkor jött a Covid, ami viszont ugye a művész szakmát teljesen térdre kényszerítette, és hát nyilván ott volt az online, ahogy mondtad, mint lehetőség, hogy megtartani a kapcsolatot valamilyen szinten a közönséggel, de az gondolom mégsem ugyanaz volt. Hogyan tudtátok, vagy most ha visszatekintesz, hogyan tudtad ezt kezelni, áthidalni, mennyire más készségeket igényelt vezetőként ez az időszak? És akkor itt kifejezetten az utolsó 2 év, ami érdekes.
Hát szerintem a rugalmasságot maximálisan felturbózta, tehát akiben most nem volt kellő rugalmasság, az sokkal jobban sérült, mint akiben ott van. Én bennem abszolút van rugalmasság, csak ugye nagyon gyorsan, és ugye egy más típusú verseny is elindult ebben az egész online térben való létezésben, különböző fázisaiban a járvány időszaknak, azért különböző módon ítéltük meg, hogy ebben mennyire kell most felturbózni magunkat. Mi nagyon kevesen vagyunk a társulatban, tehát egész más egy 30 fős társulatot mozgósítani ez ügyben, mint egy 14 fős társulatot.
Hát meg gondolom tartani kellett néha a lelket a kollégákban. Így van. Megoldani bizonyos helyzeteket, hogyan igen. lehet félházzal működni, hogyan lehet betegségek idején a betervezett előadásokat megvalósítani.
Igen. Hát pont így. Szóval, hogy ez mindenki ugyanebben a cipőben jár, és most ezzel kell együtt élnünk, hát nagyon reméljük, de azért mindenkiben benne van, hogy akkor most ennek vége lesz, és akkor vagy jön egy újabb, hogy akkor a jövő évadot is azért úgy tervezzük, hogy hát vannak olyan színházak, ahol 2 éve marad el egy bemutató. És még most sem tudták megtartani, és 2023. szeptemberére van kitűzve. Most nálunk az Antigone, amit most próbál a társulat, Korogi Dorka rendezi, most másodszor halasztjuk el a bemutatót, és igazából még kértünk türelmet, hogy a bemutató időpontját meghatározzuk, mert még várunk egy felgyógyulásra, ma éppen megint van egy visszaeső, covidos, és miután kicsik vagyunk, és szóval így ez nagyon nehéz.
Nagyon nehéz egy-egy kieső kollégát is pótolni,
és van, aki meg ilyen mértékben és a próba folyamatnak ebben a fázisában nem is pótolható, mert az nem úgy működik, az már így szakmaiatlan megoldás lenne.
Mit éreztél, mennyire vesztettétek el a közönségeteket, mennyire tért vissza időközben a közönség egy része? Mit látsz?
Hát nyilván, hogy volt egy év, amikor ugye alig tudtunk előadásokat tartani, az nagyon katasztrofális visszaesés volt a nézőszámban, és igen, úgy gondolom, hogy változtak a színházba járási szokások. Tehát vannak, én úgy gondolom, hogy vannak elszokók, akiknek egyszerűen a napi rutinjukból kiment a színházba járás. Vannak az óvatosak, akik még mindig félnek, vannak azok, akik azt mondják, hogy amíg maszkot kell hordani, addig én nem megyek, és akkor ez egy elhatározás. Ugye lehet nyitni azért az online tér fele, és az is változott szerintem, hogy az emberek azzal a kockázattal, ami mondjuk egy közösségi térbe való megjelenés, hogy azért mit akarnak kapni cserébe. Tehát én úgy érzem, hogy persze, minden előadást úgy csinálunk, hogy a legjobbat akarjuk, és hogy az legyen fantasztikus, de érzelmileg is máshol tart most a közönség, tehát másképp jön vissza a Covid után. Én azt gondolom, hogy most ugye itt van ez a háborús helyzet, egy tulajdonképpen világviszonylatban megtépázott, nem közönség, emberiség van, szóval ezt abszolút tudni kell, és művészszínházként mégsem az az utunk, hogy akkor most, gyertek, és akkor most akkor csak nevetünk, mert hát mi nevetünk, szóval, hogy nekünk az a dolgunk mégiscsak, hogy felrakjunk kérdéseket,
Megérintsük a
lelkeket, de amit most mondasz, hogy megérintsük a lelkeket, szerintem ez a legfontosabb. Tehát az emberek arra vágynak, hogy megérintsék a lelküket, hogy megmelengessék, hogy valami, tényleg, szóval, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy valamiféle reményt adó, most ez olyan nagyon bulvárosan hangzik, hogy pozitív kicsengés, nem a pozitív kicsengés a lényeg, hanem hogy valami az emelkedettséget kapjon, illetve hogy nagyon személyes, hogy személyesség jöjjön létre. Úgyhogy szerintem ezek a legfontosabbak.
Most. Tartsunk egy kis szünetet, innen folytatjuk a beszélgetést. A Trend FM legfrissebb hírei után vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Radnóti Színház igazgatója, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.